Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Vízkereszt ünnepének utolsó vasárnapján az igehirdetési alapigét Máté evangéliumából, a 17. fejezet első 9 versében a következőképpen. 6 nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, és felvitte őket külön egy magas hegyre, és szemük láttára elváltozott. Arca fény lett, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a fény. És íme megjelent előttük Mózes és Illés, és beszélgettek Jézussal. Péter ekkor megszólalt, és ezt mondta Jézusnak: Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, készítek itt 3 sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek, és egyet Illésnek. Még beszélt, amikor íme fényes felhő árnyékolta be őket, és hang hallatszott a felhőből: Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, reá hallgassatok. Amikor a tanítványok ezt hallották, arcra borultak, és nagy félelem fogta el őket. Ekkor Jézus odament, megérintette őket, és így szólt hozzájuk: Keljetek fel, és ne féljetek. Amikor föltekintettek, senkit sem láttak, csak Jézust egyedül. Miközben jöttek lefelé a hegyről, megparancsolta nekik Jézus: Senkinek sem mondjátok el ezt a látomást, amíg fel nem támad az emberfia a halottak közül. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban Jézus szerette a kiscsoportos foglalkozásokat, ez a történet is erről beszél. Mi legtöbbször megijedünk ettől. Tudnék, hogyha kis csoportban beszélgettünk Isten igéről, akkor nagyobb valószínűséggel kerül ránk a sor, hogy hát most nekünk is meg kellene nyilatkozni. Nagyobb valószínűséggel kerül ránk a sor, legalábbis úgy érezzük, hogy hát valamiféle nyomás nehezedik ránk, hogy mi is megszólaljunk például imádságban egy ilyen körben. Úgyhogy nem véletlen, hogy sokan távol tartják magukat ilyen alkalmakról. Én magam is régebben legszívesebben távol tartottam magamat, mert habár lelkész vagyok, mégsem vagyok olyan, aki szeretek állandóan beszélni, és nem vagyok olyan, aki szeretek állandóan megnyilatkozni nyilvánosan. Nekem nagyon sok problémát jelentett a közös imádság. Mindig azon morfondíroztam, hogy most akkor mit is mondjak, meg mondjak-e valamit. Éreztem, hogy kellene valamit mondani, de mégis nehéz megszólalni. Pedig a kiscsoportos alkalmak azért fontosak, mert ezek az emberek, akik együtt vannak mondjuk egy kis házi közösségben, egy bibliaórán, vagy gondoljunk most teljesen bibliai dolgokra, a 12 tanítvány, tehát nem véletlen, hogy 12-es tanítványi létszámot választott Jézus, mert egy ilyen körben mindenki tudja egymással tartani a kapcsolatot. A lélektanban ezt mondják, hogy a kis csoportnak, amely a legalkalmasabb arra, hogy egymásról gondot viseljenek az emberek, és a legalkalmasabb arra, hogy személyesen tanítsák egymást. Hitből hitbe épüljenek. Hát ezért volt az egyház kezdetétől fogva minden hívő ember egy kis csoportban. Jézus tudta jól, hogy nem tud mondjuk 50 embert lelki gondozni, hát még akkor mi. 12 embert választott ki, és rájuk bízta azt, hogy vigyék tovább az örömhírt, és aztán ők megint rábízták kis csoportokra azt, amit Jézus rájuk bízott. És így terjedt el az evangélium. Egy megacsoport, mint ami mi vagyunk például, ez nem alkalmas arra, hogy olyan módon épüljünk, mint egy bibliaórán. Hiszen a bibliaórán több irányú a kommunikáció, egy megacsoportban egy irányú. Csak én tudok beszélni. Bár Luther korában voltak olyan igehirdetések, vagy voltak aztán később is ébredési időszakokban, amikor bekiabáltak emberek a gyülekezetből, és akkor kicsit több oldalúvá vált az a kommunikáció, és jobban lehetett megfogalmazni úgy a dolgokat, ahogyan pont egy adott személyre alkalmas az. Lényeg az, hogy Jézus nem arra törekedett, hogy több száz vagy több ezer emberrel, ember részvételével tartson alkalmakat. Persze, hát ilyen is volt, akkor összeverődtek az emberek a hegyen, vagy összejöttek az emberek a pusztában, ahol megvendégelte őket. Hanem arra törekedett inkább, hogy négy szem közti kapcsolatokban segítsen megélni az Istennel való életet. Egy nagy csoportban, ami mi vagyunk, legtöbbször megtörténik azt, hogy meghallgatjuk az igét, megvitatjuk, aztán kommunikáljuk egymásnak, hogy ez jó volt, ez nem volt jó, ezzel egyetértek, ezzel nem értek egyet. Viszont az a baj, hogy kevéssé hat a mélyére a szívünknek, hogyha csak megmaradunk ennél a felszíni megvitatásnál. Kevésbé mélyre ható, kevésbé okoz mélyre ható változást az Isten igéje így bennünk. Az életnek a valóságos változásai, azok általában a 4-6 szem közti beszélgetésekben történnek meg. 4-6 szem közti találkozásokban történnek meg. Hogyha valakinek olyan édesanyja, olyan édesapja volt, akivel lehetett négy szem közt megbeszélni dolgokat, vagy volt, vagy van olyan barátja, akivel meg lehet vitatni komolyan, mélyen hitbeli dolgokat, akkor azt tudja, hogy miről beszélek. Hogy ezek a beszélgetések azok, amelyek igazán elindítják a mélyreható változásokat. Hát Jézus erre törekedett. És ezért vette külön ezt a három tanítványt. Ők álltak a legközelebb hozzá, utána jött a 12-es tanítványi kör, aztán a 70-es tanítványi kör, aztán az 500-as tanítványi kör. Legközelebb hozzá Péter, János és testvére Jakab. Ezért vannak ugye az úrvacsorai ábrázolásokon. Ők a legközelebb hozzá, ugye egyik oldalán János, másik oldalán Péter, ahogyan Leonardo da Vinci-nek a úrvacsorai képén is, amit ugye végzetesen értelmezett félre Dan Brown, a Da Vinci kódnak a szerzője, ugye lánynak nézi Jánost. Valóban finom vonásokkal rajzolja meg Leonardo da Vinci. De a lényeg az, hogy ők azok, akikkel fölmegy Jézus, és egy különleges esemény történik velük. A végén tudjuk meg, hogy az egész egy látomás, amiről azt mondja Jézus, hogy senkinek ne mondják el addig, amíg fel nem támad az emberfia. A lélektanban azt szokták erre mondani, hogy ez egy módosult tudatállapotba való kerülés. A módosult tudatállapotról azt kell tudni, hogy van szabályos és van szabálytalan útja annak, hogy valaki módosult tudatállapotba kerüljön. Hát például nagyon egyszerű dolgot mondok, nagyon egyszerű és szabályos módja a módosult tudatállapotba való kerülésnek, az, amikor mondjuk az ember megpörgeti a saját kislányát vagy kisfiát maga körül, megfogja a kezét és megpörgeti. Vagy amikor dobáljuk őket. Hát ezek ezért nagyon fontosak, mert ebben a módosult tudatállapotban, amikor átéli az örömöt, akkor elkezd benne termelődni egy olyan anyag, és kerül bele a vérébe, ami építi lelkileg, testileg. Így vagyunk megalkotva, hogyha valami öröm ér bennünket, akkor termelődik bennünk az endorfin. Ismerős a név, ebből származik a morfium, endorfin, morfium. Viszont amikor már kívülről kell bevinni a morfiumot a szervezetbe, mondjuk egy kábítószeres esetében, az már nem épít, ez a szabálytalan útja a módosult tudatállapotnak, az már nem épít, hanem rombol. Milyen érdekesen van megalkotva az ember szervezete. Ha belül keletkezik, az endorfin az örömet okoz és épít, és erősít lelkileg és testileg is. Ha viszont kívülről, mert hát olyan szegények vagyunk, hogy nem ér bennünket öröm, mert nem vagyunk Istennel kapcsolatban, hát akkor szegény mezei ember mit tehet? Hát beadja magának a kábítószert, vagy beül a kocsmába, és fel kell hörpintenie néhány felest, mert különben nem jutunk hozzá ehhez az örömérzéshez. Ugye Charlie is erről énekel, hogy hány, nem tudom, mit kell, viszkit kell meginni ahhoz, hogy jól aludjon el, meg stb. Jól érzem magát. Hát ez a nyomorúsága az embernek, és ez óriási réteget érint. Ez sajnos több millió embert érint Magyarországon. Akinek szükségünk van arra, hogy így jussanak hozzá egy kis örömérzethez. Tehát van szabályos útja a módosult tudatállapothoz való jutásnak, ilyen a sport, ilyen a művészetek, ilyen a hit. A hit, amikor kapcsolatba kerülünk az Istennel, ahogyan itt is Péter, János és Jakab bepillantást nyernek a mennyei valóságba, a mennyei dicsőségbe. Szabálytalan útja ennek a kábítószer, alkohol, vagy egyes nem keresztény vallásoknak a gyakorlata. Például tudjuk, hogy a sámánok is mérgező gombákat ettek, persze mértékkel, amitől transzba estek, és kapcsolatba kerültek nem isteni, hanem démoni lelkekkel. És így tudtak csodákat is tenni. Tehát az egyiknél belülről termelődik az, ami boldoggá tesz, a másik oldalról kívülről kell bevinni valamilyen anyagot, vagy az is megtörténik már, mondjuk számítógépes világban, amikor már nem is kell bevinni az anyagot, hanem anélkül is működik már ez az egész folyamat. Anyag nélkül is működik már ez a folyamat. Péter, Jakab és János jól érzi magukat ezen a hegyen. Nem is akarnak lemenni, sátrat akarnak építeni Jézusnak, Mózesnek, Illésnek. Ez az az érzés, az a csúcs érzés, amit mi is nagyon sokszor átélünk. Számomra például az elmúlt 6 alkalom, imaheti alkalom, egy ilyen csúcs élmény volt. Nagyon-nagyon jó volt. Aki nem volt, ott sajnálhatja. És minden évben sajnálhatja, aki nincs ott. Csúcsélményekről marad le az ember. Mekkora csúcsélmény volt, amikor katolikus ember mondja azt, hogy a legtöbb dologban egyetért Lutherrel. Amikor elmondják, amikor bizonyosságot tesznek arról, hogy hogyan szabadultak meg kábítószertől például. És akkor miért fontos ez az embernek? Nem azért, mert mi kábítószeresek vagyunk, és hát nekünk is szeretnénk ebből szabadulni, bár lehet, hogy lesz olyan gyermek vagy unoka a látókörünkben, akiért lehetne ilyen módon imádkozni, mert belekerül ebbe a csávába, hanem azért, mert ilyenkor az ember azt látja meg, amit Péter, János és Jakab, hogy ott van az Isten dicsősége, és lehet, hogy nem vettem komolyan, de most újból megerősödöm benne, hogy Istennek hatalma van. És hogyha ezeken az embereken tudod segíteni, akkor rajtam is tud segíteni. Abban, amiben én szorulok segítségre. Tehát ezek az alkalmak azok, amikor nem akarjuk azt, hogy vége legyen. Ugyan Péter, János és Jakab nem akarják, hogy vége legyen ez a csúcs élmény. Amikor nem akarjuk, hogy vége legyen az Isten tiszteletnek, nem akarjuk, hogy vége legyen az éneklésnek, a bibliórának, amikor libabőrössé válik a hátunk attól, hogy megérezzük az Isten jelenlétét, dicsőségét. Amikor beletekinthetünk az Isten országába. Azt gondolom, hogy szükségesek ezek a csúcsélmények. Hát ezek töltenek fel, és adnak lendületet a hétköznapokhoz. De jönnek a hétköznapok, mert le kell menni a hegyről. Még egy-két ilyen csúcsélményt hadd idézzek fel a Bibliából. Az egyik pünkösdnek a csúcsélménye. És mindegyik csúcsélmény egy mélyreható változást okozott az emberekben. pünköstkor, tudjuk a tanítványok előtte féltek, pünköst után bátrakká lettek. Semmivel nem lehetett őket megfélemlíteni. Nem hittek előtte, kételkedtek, pünköst után minden kételkedés nélkül vitték az örömhírt, hogy Jézus feltámadt. Valamilyen tüzet kaptak. Hát ezért a tűz a pünkösnek a jele. Ezért a piros a jele a pünkösnek. Aztán gondoljunk Pál apostolnak a csúcs élményeire a damaszkuszi úton, vagy amikor később egyik levelében beszél látomásáról, amikor elragadtatik a harmadik égig, és azt mondja, hogy ott olyan kimondhatatlan dolgokat láttam, amiket nem mondhatok el. De ezek a csúcs élményei, ezek erőt adtak neki ahhoz, hogy kompromisszumok nélkül vigye az örömhírt, megalkuvás nélkül vigye az örömhírt zsinagógába, piasztérre, bárhová. És aztán még egyet mondok, János apostolnak a jelenései. A jelenések könyve így kezdődik, hogy a Patmos szigetére kerül számüzetésbe, és ott látomásban találkozik Jézussal, hogy ez olyan megrázó élmény számára, hogy a földre esik, azt írja, hogy olyan, mint valami halott, úgy esett a földre. Aztán gondolhatjuk, hogy milyen megrázó volt az számára, ahogyan leírja a világ elpusztulásának a folyamatát. És micsoda izgalmas, libabőröstél állik a hátunk, amikor azt mondjuk, hogy hát mi meg körülbelül ott a egyharmadánál, felénél tartunk már, hogyha azt kell nézni, hogy hol tart az a világ. Tehát ezek csúcsélmények voltak, amelyek mélyreható változásokat okoztak ezekben az emberekben, és erőt adtak a hétköznapi szolgálathoz. Tehát keresték az Isten országát, és minden más, most ugye a hegyi beszéd szavával éljek, keresték az Isten országát, és minden más megadatott nekik az élethez. Erő, hit, egymás iránti szeretet, reménység, munkakedv, mit mondjak még? Minden megadatott nekik. Tolsztoj mondja azt, hogy idézi ezt a igét a Máté 6.33-ból, hogy keressétek először Isten országát és igazságát, és mindezek ráadásul megadatnak nektek, és így folytatja, mi pedig a többit keressük, és nyilvánvalóan nem találjuk. Hát ez a mi életünk. Keressük a többit, keressük az erőt, az életnek a folytatását, keressük a munkakedvet, keressük a pénzt, sok mindent keresünk mi. A Tolsztoj szerint, és szerintem is nyilvánvalóan nem találjuk. Ezért kell keresni az Isten országát, mert csak itt találjuk meg azt, amire szükségünk van. Ez a valóság, ez a törvényszerűség, amit Isten alkotott. Szükséges az, hogy Isten országát, Isten dicsőségét keressük. És utána, amikor lemennek a hegyről, és szembe találkoznak a holdkóros fiúval, akkor van erő arra, hogy meggyógyítsák. Tehát le kell jönni a hegyről, a csúcsélmény, nem élhetünk a csúcsélményért önmagában, tehát nem remekhetünk azért, mikor visszük be megint magunkba, ugye, ahogy a alkoholista vagy a kábítószeres, hogy mikor viszi be magába az újabb adagot. Nem ezért élünk önmagában a csúcsélményért, le kell jönni a hegyről, és helyt kell állni a hétköznapokban, ahogyan Bonhoeffer fejezi ki, azt mondja, hogy az egyik legnagyobb különbség az összes többi vallás és a kereszténység között az, hogy a többi vallás elfordul a jelentől, elfordul e világtól az oda át felé. Most legyen most előttünk mondjuk egy hindu jógi, aki mondjuk meditál, magába roskad, szó szerint a lótuszülésben, és elfordul, nem foglalkozik a körülötte lévő világgal, azzal foglalkozzék a Teréz anya, meg egyéb keresztény szeretetek, hiszen ő azt gondolja, a hindu ember azt gondolja, hogy hát azért leprás, azért nyomorult az a másik ember, mert bűnös. Így mondják ők, hogy Mert ez a karmája. Hát ő így élt az előző életében, ezt érdemelte most a következőben. Elfordul. Más vallások elfordulnak e világtól, az odaát felé fordulnak. Jézus viszont mit csinál? Lejön a megdicsőülés hegyéről, bemegy a sokaságba, elmegy a holdkoros fiúhoz, meggyógyítja, megfizeti a templomadót, itt olvasom, sorolom, hogy mi történik utána Máté evangéliuma szerint. Azaz, nem tartja távol magát az emberektől, nem mondja azt, hogy hát ez bűnös, ezért holdkóros, hogy ez az egyház hogy néz ki, engem el fognak fogni, nem fizetek semmit. Megfizeti a templomadót, és még sorolhatnám. Vissza kell mennie neki is, Péternek is, Jánosnak is, Jakabnak is a sokaságba, a farizeusok, az esszénusok, a szadduceusok, a zsidók és rómaiak közé, ahogyan ma nekünk is vissza kell menni. Vallásos és nem vallásos emberek közé, jobboldaliak és baloldaliak közé, fideszesek és MSZP-sek és ki tudja még milyen náció közé, vissza kell menni, és elmondani azt, hogy az Isten országa eljött, és bepillantást nyertünk az ő országába. Ahogyan énekeltük is, hogy osszuk szét azt a fényt, amit kaptunk. Így legyen. Amen. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy te valóban bepillantást engedtél a te országodba, amikor magad mellé veszel, és érezzük, hogy közösségben vagyunk, akkor mindig ezt a csúcs élményt adod a mi számunkra. De nem azért, hogy önmagában ezért az élményért éljünk, hanem azért, hogy vasárnap végeztével, amikor elkezdődik a hétfői napunk, amikor bemegyünk a munkahelyre, az iskolába, amikor hazamegyünk, kimegyünk a piacra, a földre, szomszédunkba, orvosi rendelőbe, kórházba, akkor vigyük azt a fényt, amit tőled kaptunk. Kérünk, így adj erőt nekünk, hogy azok között, akik közé engedsz, akik közé rendeltél, a te evangéliumodat, örömhíredet, erődet, reménységedet vihessük. Amen.